Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária rádióhallgatóit a mai hittanórával kapcsolatban. A mai hittanórának a címe az lesz, hogy mire várunk még. Az első dolog, hogy reggel felkelünk, felébredünk, az, hogy a fürdőszobába igyekszünk, fürdőszobába megyünk és tükörbe nézünk. Akarok tudni, hogy nézünk ki, hogy mehetünk-e így a, ki az utcára, az emberek közé, a munkába, az iskolába. Ami jó dolog és fontos is. Másik dolog, amit kevésbé nézünk, az az, hogy milyen a szívünk, illetve mi van benne. Vagy látjuk-e a saját szívünket? Megfigyeljük-e, hogy milyen a szívünk? Hogy néz ki tükörben az én szívem? Az első gondolat az, hogy először látni kell, nem csak nézni. De mi is az a látás? Látni lelki szemeinkkel, vagy látni szívünkkel. Látni, és nem csak nézni. Egy történetet mondanák el. Egy képgalériában modern festészetet nézte két ember. Az egyik így vélekedett. Milyen értelmetlen festmény. És ezeket itt állítsák ki. A másik. Ebből nem értek semmit, de lehet később megértem. Tehát valójában kétfajta ember van. Mindketten néznek, de nem biztos, hogy látnak. Az egyik kikövetkezteti abból, amit néz, hogy semminek sincs értelme, amiért a képre néznénk. A másik viszont beismeri, hogy valójában nem tudja, hogy mit lát, de szívesen látna. A vallásos élet is, és a vallásos élet tartalma is tele van ilyen titkokkal, olyan dolgokkal, amit nem biztos, hogy értünk, amelyet csak Isten nyilvánít ki. Tele van ilyen titkokkal. Senki közülünk saját képességeinkkel nem láthat. Nézünk, de sokszor nem láttunk. Ezen a téren sokszor vakok vagyunk. A titkok adják meg az életünknek az értelmet. Tehát valamilyen értelemben azért látunk. És ha látunk, akkor élünk is. Egyszer egy festő restaurálásra kapott régi keleti ikonokat. Nem volt hívő, ezért számára ismeretlen volt az a világ. De idővel valahogy beleélte magát. És egyszer kijelentette, szeretnék úgy élni, ahogyan ezt az ikonok is ábrázolják. Szokatlan, de mégis igaz megvallás volt. A vallásban gyakran előfordul, hogy mindent ismerek Istentől, mindent ismerünk Istenről, az egyházról, a vallásról. De mégis valahol az ismeretünk forrása csak a diszkuszió és a felületes olvasás. Az igazi életet csak is az életben lehet meglátni. A vallás is, vagy a vallásgyakorlat is amolyan élet. Nem olyan abszurd doktrína. A katekizmus, vagy az egyház tanítása bemutatja, igen, hitünk egyes részeit. Lehet, nem látjuk értelmét, de ha úgy döntünk, hogy azt szerint fogunk vagy akarunk élni, akkor később megláthatjuk értelmét. Sok ember is így van a lelki életével. Sok ember inkább nem néz a szívébe, vagy szívére, mert sokszor lehet, hogy fél attól, hogy mit találnak ott. De vannak emberek, akik bátorságot vettek arra, mint például szentek, vegyük például Szent Pál apostolt, vagy Szent Péter apostolt, vagy Szent Ágostont. Ők azt megtették, hogy befelé néztek. És azt, amit ott találtak, hát igen, nem mindig lelkesítette őket. Szent Ágoston a vallomásában saját nyomorúságára beszél. Minden beszámol belső lelki világáról. elmeséli történetét, amit Isten később átváltoztat, de azt is, hogy hogyan tette tönkre a saját nyomorúsága. És pontosan Szent Ágoston mondja, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Istenben. Az emberi vágy az az, amit csak Isten tud betölteni. Vagy vegyük például Szent Pál apostolt. Szent Pál apostol arról beszél, hogy az emberi szív amolyan megosztott, hogy meg van jelölve az áteredő bűnnel, és azzal tényleg rendesen. Saját szívében észleli, nem csak Szent Pál apostol, de sokszor mink is, hogy valami furcsa dolgok történnek bennünk. Az egyik oldalon ott van az öröm abban, hogy valami jót tehetünk. A másik oldalon, ha meg akarjunk tenni valami jót, akkor észrevessük, hogy valami blokkol bennünket. Gátol bennünket abban, hogy ezt a jót megtegyük. Mintha olyan elvonna bennünk, amely ellene van annak a jónak, ami bennünk van. Ezzel kapcsolatban van egy rossz hír számunkra, hogy bennünk van ez az áteredő bűn, ez az eredendő bűn. Minden egyes emberben. Így születünk a világra. Hajlamosak vagyunk a rossznak a megtételére. Bennünk vannak ezek a rossz hajlamok. Egy hajó nevezünk. Meg vagyunk vele jelölve. Képesek vagyunk, és akarjuk is a rosszat. Az egyik oldalon ott vannak a nemes vágyaink. Nem dolgok vannak bennünk, hanem a másik oldalon evidens, hogy ezzel a romló természettel való ténylegesen meg vagyunk jelölve. És azok, akik ennek nem hisznek, csináljunk egy kísérletet. Játszótéren figyeljük meg a gyerekeket. Ott vannak a játszótéren, hinta, játszanak, szórakoznak, egymásnak örülnek. Sokszor viszont, ha megfigyeljük, civakodnak, irigykednek, manipulálják egymást, dacoskodnak, vagy éppen nem engedelmeskednek szüleinek. Egyszerűen bennünk van ez kiskorunktól fogva. És elkísér ez a tény minket egész életünkön át. Tehát meg vagyunk jelölve ezzel a töréssel, ezzel a sérelemmel. De Isten is megjelölt bennünket. Adott nekünk a saját világosságából, a fényüzéséből. Isten meg is mutatkozik bennünk, és meg is mutatja a saját képmását. Mint a tükörben, amelyet széttörtünk, vagy meg van repedve. És pont ez a természetünk, az emberi természetünk megtörött. Isten belé tud nézni ebbe a széttört tükrünkbe, és látja is saját magát tökéletesen. Csak viszont nekünk van kicsit nehezünkre, hogy ebben a megtört tükörben lássuk a lényeget. Meglássuk Istent vagy saját magunkat. És az egész életünk ilyen Isten tükörjavítása. Hogy Istent jobban és tökéletesebben meglássuk, vagy látható legyen bennünk. Ha úton vagyunk sokszor, mint sofőrök, tapasztaljuk, hogy a vezetés közben egy kavics repül az autóüvegbe. Megyünk, és ez a sérülés, vagy ez a kavics, ez ilyen repedést okoz a szélvédőn. Megsérül, megpattan az üveg. És ezáltal a látóviszonyunk is torzul a sok bűn okozta kavics ütésektől. És a tükörtörés, az üvegtörés rászorul a javításra. Egyik híres brit zenekar a 80-as, 90-es években Depeche Mode egyik dalában a Wrong, Everything Wrong, a rossz, vagy Minden rossz, Sound of Universe, az Úr hangja albumából leírja, mit érez át a szerző. A dalszöveg írója úgy látja magát, úgy látja az embert, mint rossz jelcsillag alatt születtem. Rossz házban, rossz kormány idejében. Rossz utakra léptem, ami rossz hajlam felé vezetett. Rossz helyen voltam, rossz időben. Rossz döntéseket hoztam, rossz szándékokkal, és a többi. Valami velem nincs rendben. Valami a legbensőmben nincs rendben. Rossz tervek, a rossz emberek, rossz kérdésekre rossz válaszok vártak. A rossz energia áramlott belőlem. A rossz oldalát olvastam a rossz könyveknek. Rossz tekintettel. És folytathatnám. Milyen negativitás árad belőle? A dalszöveg írója bizonyára akkor írta, amikor saját maga keserűségét, undorát élte át. Sokszor mi is átéljük ezt az undort. Amikor a rossz, úgy érezzük, hatalmat vesz rajtunk. A kérdés az, hogy lehet ilyen érzéssel élni? Isten Jézusban belépett ebbe az emberi sérült természetünkbe, ebbe az emberi drámába, és elkezdett működni itt bennünk az ő kegyelme, az ő megváltása. A felépülés kegyelme, a megújulás kegyelme itt kínálkozik számunkra, az emberiség számára. Ezeket az emberi testi betegségeket és lelki betegségeket gyógyítja meg Isten kegyelme. Pont ezért hozta el Isten számunkra ezt a jót, saját magát. A lehetőséget arra, hogy megújuljunk. Elhozta az evangélium örömhírét és örömhírének tanítását. Már lehetőséget kínál számunkra, hogy van remény ebből kilépni, meggyógyulni, ebből a megtört emberi természetből. Hogyan? Hogy magát adja, és hogy egyházat adott nekünk. Ebben mutatkozik a kiút. Ebben mutatkozik meg, hogy van számunkra gyógyulás, szabadulás. Hogy adott nekünk szakramentumokat, szentségeket. Mindez itt van számunkra, és minden napra. Azt is, hogy gyógyfürdőt adott nekünk. Mint ahogy olvashassuk János evangéliumban, a Siloam tavánál, amikor Jézus rákente sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá. Menj el, mosakodj meg Siloam tavában, ami azt jelenti, küldött. Minél betegebb az ember, annál jobb a fürdőhely. Szükségünk van ilyen gyógyfürdőkre, szentségekre, meg tényleg geniális dolgok számunkra, és ajándék. Mert itt van jelen a gyógyító erejével, Isten. Vagy ott van az eukarisztia, mint gyógyszer, mint orvosság. A szentgyónás, a gyóntatószék. Lehet, hogy olyan, mint egy hittanosan mondta, mint egy szauna, ahol kiizzadjuk a rosszat magunkból. Vagy éppen detoxikálódik a lelkünk. Megszabadulunk a rossz elemektől, a lelkünkből. Igen, ki kell izzadni a betegségeinket, hogy egészségesek legyünk, hogy meggyógyuljunk. Szükségünk van az evangéliumra, a jó hírre, Isten tanítására, amit Isten küld nekünk, hogy erőre kapjunk. Azzal, hogy Isten szava, teremtő erő, a bennem létező jó is életre kelt. Új szívet kaphatunk, új lelket, illetve ajándékoz nekünk Isten. Kegyelemből, ajándékból, ingyen. Igyatok ingyen, ahogy Izajás próféta könyvében olvasható. Ti szomjazók, gyertek a vizekre, mind. És bár nincsen pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát és egyetek. Vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér? És a keresetet arra, ami jól nem lakhat. Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jót esztek, és kövér falatokon lesz részetek. Fordítsátok ide a fületeket, és gyertek ide hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok, olvashassuk Izajás próféta könyvében 55. fejezetében. Annak ellenére, hogy itt van ez a megtört természetünk, Isten itt van az ő kegyelmével. Elég nekem az én kegyelmem, ahogy a korintusi levélben írja le Szent Pál apostol. Vagy ha tovább írja, ezért a Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben, a bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert akkor, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Találjunk időt, és nézzük meg, és ne csak a külsőnket, hanem a belsőnket, nézzük meg a szívünket. Isten kegyelme itt van, és mindenki számára elérhető. Senki sem lúzer, senki sem vesztes, senki sem játsza a vesztett játszmáját, hanem a nyertesét.
Múlnak az évek, mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Békesség Istenem, adj békét minden nap nekünk. Vigasztaló, én mindig minden nap velünk. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el. Szent templomod szívünkben építsd fel. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el. Szent templomod szívünkben építsd fel. Szeretet fénye lángjon, áradjon ránk. Ne szűnjön kérni az Isten, a szívünk, a szánk.
Jézus, tudjuk, hogy sok helyen tanított, és sokszor és sok helyen csodát is tett. Tanítása és csodái terjedtek szerte egész Galileán. De Jézus sokszor érdekes módon parancsba is adta, hogy ne beszéljenek tetteiről. És az emberek mégis mindenhol beszéltek róla. Nem tudjuk biztosan, miért tiltotta Jézus a csodás gyógyítások után, hogy ne beszéljenek róla. De mindig megegyezte, hogy a tiltás által elmúlik a hatása. És az emberek tényleg mindenhol beszéltek róla. Bizonyos mértékig ez természetes, hogy aki átélt valami nagy dolgot, csodát, valahol tényleg nem képes hallgatni. Úgy érzi, mindenkivel meg kell osztani ezt az örömet, ezt a megtapasztalást. De a megosztásban is van némi különbség. Eláruljuk kifelé belső elgondolásainkat, az egész magatartásunkat is. Aki a vallásos életet éli, annak gyakran gyönyörű élményei vannak. De nem elég, hogy a vallásról csak beszéljünk. Egyszer Assisi Szent Ferenc azt mondta a testvéreknek, hogy megyek prédikálni. Csendben elhaladtak a városon keresztül, és visszajöttek. Kérdezték rendtársai, miért nem prédikáltunk? Hangzott a válasz, példánkkal prédikáltunk. Ezt a fajta prédikálást minden hívőnek kötelessége megtenni, hogy ezáltal megnyitja a vakok szeme világát a hit felé. Hogy nem csak az a fontos, amit mondunk, hanem ahogy tesszük, ahogy élünk, a magatartásunk, a belsőnk kifelé sugározza ezt a magatartást, ezt a belső szemlélődést. Igen, a szemlélődés vagy kontempláció az igazság megragadása. Hogy nyitottak vagyunk a transzcendencia fölé, vagy a természet fölötti felé, az isteni titkok felé. Az imádkozó ember valahol lát és megtapasztalja Istent, de nem saját erejéből, hanem éppen a nyitottság vezeti arra. Az ember lelki szárasságként sokszor a lélek sötét éjszakájáként éli meg ezt az utat, amely csöndbe vezet. És sokszor tényleg nem olyan kellemes dolog, amikor bensőnkben nézünk. De megtapasztalhassuk Isten hallgatását a világban. Amikor Isten nem válaszol világi terveink megvalósulását kérő imádságainkra. Megtapasztaljuk Isten hallgatását, és felismerjük, hogy a világ nem Isten. De oda hallgatunk Isten szavára, a belsőnkre, Isten szavára bennünk. Sokszor a lelki ismeretünk az, amely megszólal bennünk. Keresztes Szent János szavaival egyszerűen fogalmazhatjuk, hogy a szemlélődés hallgatok szeretet. Az igazság megismerésének az egyik útja mindenki számára. Amikor a nép nem találta Jézust, elmentek, hogy megkeressék, akár Kafárnaumban, akár más városokban. Kik azok, akik keresik? Nép. Ez mindenki. Sokasság. Egy páran. Vagy csak akik érdeklődnek Jézus után? Kik azok, akik keresik Istent ma? Azok, akik templomba járnak? Akiknek vallási érzékük van? Nem. Hanem mindenki. Aki Isten pecsétjével született a homlokán és a szívében. Mindenki, aki Isten képmását hordozza a szívében. Azok, akik keresik Istent, akik ehhez az Isten képhez ragaszkodnak, ezt keresik egész életünkbe. Ehhez irányítsák életüket. És Isten sokszor nem csak egy jó dologban látható meg. Az Isten keresés egy folyamat. és a rátalálás is folyamat. Olyan, mintha gyöngyszemeket keresnél, és ezeket gyűjtenél. A gyöngyszemek, a mosoly, a szeretet, a megbocsátás, a béke, a jókedv, és ebből mindenből összeáll a gyöngysor. Isten olyan követőket akar, akik keresik őt, akik kutatnak utána, akik éhezik őt. Nem a fotelos keresztényeket kedveli, de amolyan dzsinlámpás híveket is, hogy Isten csak arra van, hogy az emberi kívánságokat teljesítse. Kétfajta kereső van. Az egyik csoportba tartozik a tudatos kereső. A másik fajta kereső a halvány fogalmok sincs, mit keresők. Ezek a többsége. Viszont Istent keresni kell. Ami nem található meg könnyen, az ő jelenléte is amolyan paradoxon. De maga az élet is sokszor paradoxon. Egy állandó változás, igazodás valamihez, valakihez, egy dinamika, sokszor amolyan titkos írás. Szent Ágoston mondja frappánsan, latinul, si comprehendis, non est Deus. Ha azt hiszed, hogy megtaláltad Istent, az nem Isten. Viszont megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám, mondja Jeremiás próféta. A Jeremiás próféta könyvében 29. fejezet 13. versében. Vagy éppen Ezaiás prófétja mondja a 18. fejezetében, hogy szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket, amely Istenhez és emberhez fog közelíteni. Ha elpártoltunk Istentől, ne csodálkozzunk, hogy a bűn elidegenült helyzetébe kerülünk. De van visszatérés. Isten már küldött szabadítót. Már megváltotta ezt a világot. Közeledhetünk Istenhez, és akkor a szabadulás gyümölcsét élvezhetjük. De sokszor ott van az emberben az, hogy vár. Sokszor nem is tudja, hogy mire vár. Mire várunk még? Itt van a nagybőjt. A nagybőjt kegyelmi idő. Ajándék Istentől. A megtisztulás ideje. Isten megszabott nekünk egy időt, hogy teremjük a bűnbánat gyümölcseit. Mert meg akar minket ajándékozni. Meg kell tisztítani a szívünket a bűntől, meg kell szabadulnia a terhektől, hogy ajándékot kapjunk. Meg kell tisztítani kezünket, szívünket, hogy Isten megajándékozzon bennünket. Meghív az asztalához, hogy kezünket, szívünket mossuk meg, mert van itt valaki, aki meg akar minket ajándékozni. Azért szabja meg Isten az időt, a nagybőti kegyelmi időt. Az egyházban nincsen érdem, csak ajándék. Az egyházban nincsen büntetés, mert Isten jó. De sokszor én büntetem magamat, ha elutasítom ezt a jót. Márk evangéliumban olvashassuk, hogy abban az időben a lélek kivitte Jézust a pusztába. 40 napig kint volt a pusztában. Jézus ott a próbának volt kitéve. A lélek a sivatagba vitte, a csendbe. Miért pont a sivatagba? Mert pont az a sivatag a szeretet sivány világa. És sokszor ez vesz körül bennünket is. A sivatag az abszolút szegénység, az éhség és a szomjúság helye. A nappali fény és az éjszakai sötétség, a veszély, az üresség helye. Ez állandó tudatot ad az embernek, hogy ilyen típusú tájban, hogy a sivatag erősebb nála. Az ember tapasztalja, hogy itt erőtlen. Az ember szeme elé állítja a létének veszélyét, és állandóan a saját semmiségére és elhagyatottságára utalja. De érdekes módon, vagyok például Szahara végtelen sivatagjában, összehasonlíthatatlanul erősebbek itt az emberi kapcsolatok is. És gyorsabb a kommunikációs kapcsolatok. Bár ritka, mint a sűrű lakott, zajos nagyvárosok zsúfolt sok emeletes épületeiben, ahol senki valójában nem ismer senkit. Ez ellentmondásos, de igaz. A sivatagban természetes, hogy megállunk, ha találkozunk valakivel. Az emberek köszöntik egymást, kérdezgetik, honnan jöttél és honnan, kell-e valami, hogyan lehet segíteni, van-e még valaki útközben, és a többi, és a többi. Ritka dolog itt találkozni, és a sivatag csendjében és ürességében minden ember gyorsan az emlékezetünkbe vésődik. Az ürességben és a csendben az ember üressé válik. A bújócskálás önmagának és másoknak itt hiába való. A maszk szerepek itt leesnek. A sivatag szegénységében az ember szegény lesz. De másúttal megtalálja önmagát, jobban lát, jobban értékeli a dolgokat. A kiszáradt táj önmaga képévé válik. Az ember vagy elmenekül ettől a valóságtól, vagy áthatol rajta önmagához, illetve másokhoz, valóságosabbá, szabaddá és igazabbá válik. De hogyan tükröződik le mindez a mi lelki világunkban? Híres német filozófus, legvallásosabb ateista filozófus Nietzsche azt írja, hogy amikor a sivatag növekszik, az veszik el, aki magában hordozza a sivatagot. Ahogy a kő kővel őrlődik, a sivatag pedig elnyeli, és büszkévé teszi ott az embert. Nietzsche megpróbál elfordulni a sivatag élményétől, mint az emberi élet meghatározó dimenziójától. És nem csak a sivatag élményétől, hanem Istentől is. Mert halottnak tekinti. A Fata Morgana übermensét tekinti kényelmes kiútnak. Az önállítás és a világ cinizmusának illúzióit. Fata Morgana tudjuk, hogy Morgan el Fay, Arthur király nővére, aki tündér és boszorkány illúzióját keltette egyben. Vagy a már szemfényvesztés. Nietzsche folytatja, hogy repüld át a kukorékoló madarat, rezsd el a szívedet a sivataki síkságokon, a vérző őrültet a jégben és a megvetésben. Nem lát semmi más megoldást a pusztaság, az üresség látványára, mint a menedéket, menekülni. Nietzsche nem tudta merész tekintettel kezelni az ürességet, mert ennek a csendje mestersége gondot okozott számára. Az illuzórikus eszmékhez, a pragmatikus élethez, az akarat hatalmához menekül. Mint a mai világ. Értékvilágát és látszatvilágát egy szuperemberben teremti meg, aki helyette Istent helyettesíti. Az elszánt kitartás és túlélés azonban akár a sivatagban, akár a lelki világban az egyetlen megváltás, a hamis biztonság látszattól. Kis Szent Teréz, vagy Lizziói Szent Teréz is átélt ilyen lelki sivatagot, amikor Isten elhagyott állapotát tapasztalta. Azonban megértette küzdelmét, útját, amikor bátran vállalta, és halálos ágyán bevallja, hogy elvesztette hitét, bizonságát a sivatagban, hogy nem láthatta Istent, és nem tudott más tenni a szereteten kívül. És ebben a bátor megadás szeretetben találkozik Istennel. Így tehát Nietzschével ellentétben Teréz ürességét, nihilizmusát szeretettel tölti meg. Nem egy übermens déli bábjával, és így paradox módon találkozik távol, és így távol esik Istentől. De Isten Teréz mégis Istennel van. A sivatag magányában nem csak az emberek közötti barátságok kötődnek meg, hanem Istennel is kötődik meg a mi barátságunk. Ez bizonyítja Teréz bátor szeretete is, és Isten népének ószövetségi tapasztalata is. A sivatagban nem csak az emberekkel kommunikálunk, hanem Istennel is. A sivatag a kommunikáció helye, és az üresség találkozási helye, helyé válik. Az élet felszínes, hektikus rutinja, fölött megállva, új dimenziókat tár fel Isten. Aki átkel a sivatagon, az nem szegényé, hanem gazdaggá válik. Záró gondolatként egy filmet hoznák fel például. A Ne nézz fel című filmet, amely arról szól, hogy egy doktorandusz felfedez egy üstököst. Ez éppen a föld felé tart, és az ív adatai szerint be is csapódik a földre, és ennek ereje elegendő a földi élet elpusztításához. A bajáladatok professzora pontosítja, és azonnyomban el is utaznak az elnökhöz, és közölik velük a hírt, hogy itt a vég. Természetesen a nagyhatalmi politika más logika szerint gondolkodik. Semmint felfigyelnének arra, hogy egy katasztrófa következik. Számukra csak is a hatalom, a siker, a jó média szereplése fontos. Az emberek táborokra oszlanak, olyanokra, akik szerint nincs is aszteroida, vagy veszély, olyanokra, akik szerint van, de olyanokra is, akik szerint a becsapódást túl lehet élni. És olyanokra is, akik szerint ez kizárt. Kérdés az, ha életünkben van is fenyegető veszély, vagy ellenkezőleg megmentő erő, akkor miért nem lépünk? Miért nem döntünk? Ne nézzünk fel, vagy ne nézzünk magunkba, vagy mire várunk? Ember, meg lettél váltva. Higgy az evangéliumban, ismerd meg, és szeresd. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Jelencsics Erich atyával.